Let's turn to Hebrew chapter 4.
Keressük ki a zsidókhoz írt levél negyedik részét. 12. vers.
For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit.
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. És megítél a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hogyha a szellem és a lélek egy dolog, egy ugyanaz a dolog, akkor a Biblia miért beszél a szellem és a lélek szétválasztásáról? Keressünk egy másik igeverset. Lukács első része. Első rész 46-47. vers. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat. És örvendez az én szellemem az én megtartó Istenemben. Az igeidő itt nagyon fontos. Amikor Mária azt mondja, hogy magasztalja az én lelkem az Urat, ez jelen idő. És az én szellemem már örvendezett az én megtartó Istenemben. Két különböző igeidő. Ez a második, ez egy befejezett igeidő. Sokan mondják azt, hogy nézd, ha elolvasod ezt a részt, akkor az én lelkem és az én szellemem bizonyára ugyanaz a dolog. A lelkem magasztalja az Urat, és az én szellemem örvendez az én megtart Istenemben. Tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a lelkem az én szellemem, és fordítva. De hogyha igazán megfigyeljük az igeidőket, az én lelkem magasztalja az Urat, és az én szellemem már örvendezett az én megtartó Istenemben. Mélyen a mi szellemünkben, már örvendeztünk a megtartó Istenünkben. És aztán magasztalja az én lelkem az Urat. Tehát ha az én lelkem és a szellemem ugyanaz a dolog, akkor itt nincs értelme, nem lenne értelme a két különböző igeidőnek. Amikor ezt az igeverset, ezt a két igeverset idézni szokták, akkor mind a kettő jelen idő. Az NIV verzió is így hozza. De hogyha egy pontosabb fordításban megnézzük, ha például az új amerikai standard verziót nézzük meg, ott így áll, hogy az én lelkem magasztalja az Urat, és szellemem már örvendezett az én megtartó Istenemben. Tehát az én szellemem eltér az én lelkemtől, nem ugyanaz. Amikor az Úr jelenlétében való megtapasztalásról beszélünk, vagy magasztaljuk őt, vagy örvendezünk. Tehát itt van egy folyamat, van egy időeltolódás van. Ez is mutatja, hogy különbség van az én lelkem és a szellemem között. És végül lapozunk az első korintusi levélhez, 15. rész, 45. vers.
So it is written, the first man, Adam, became a living being.
Így is van megírva, lőn az első ember, Ádám, élő lélekké. Az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Tehát az élő lélek, és látjuk az ellentétet az élő lélek és az életet adó szellem között. Az első Ádám és az utolsó Ádám között. És itt a kontextusban a földiről és a mennyeiről van szó. Tehát így természetes, hogy a szellem az a menny felé törekszik. Na, hát megint láthatjuk a különbségtételt a lélek és a szellem között. A lélek föld felé irányuló. És a szellem mindig a menny irányába tekint. Az egyik élő, a másik pedig életet adó, megelevenítő. Látjátok? Tehát különbség van. És lapozzunk még a János Evangélium 4. részéhez. 23. vers. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Hadd ismételjem meg. Eljön az óra, és az most vagyon. Az Úr Jézus meg fog halni a kereszten, fel fog támadni, felmegy a mennyekbe, és elküldi a Szent Szellemet, és amikor eljön az az idő, amikor az igazi imádók az Atyát szellemben és igazságban fogják imádni. Tehát itt az igazi imádókról beszél. Ők azok az imádók, amilyeneket az Atya keres. Az Úr azért említette ezt, mert előtte már beszélgetett a samaritánus asszonnyal, és beszéltek az imádott helyéről. A samáriai asszony ragaszkodott a samáriai hegyhez, a zsidók pedig ragaszkodnak Jeruzsálemhez. És az Úr Jézus kijelenti a 21. versben, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Még ha ezen a hegyen imádjátok is, vagy Jeruzsálemben imádjátok, ezek az imádók nem igaz imádók. Ez nem teszi őket igaz imádókká. A Mesiás, az emberiség megváltója munkálkodásának eredménye kell, hogy legyen, amely lehetővé teszi, hogy igazi imádók legyenek. Miért? Mert ők Istent szellemben és igazságban imádják. Tehát itt egyértelmű, hogy a szellem az imádattal van összefüggésben. A szellem nem csak menny felé irányul, hanem Isten felé. Ezért lesz az imádat igazi. Hogyha nem szellemtől való az imádat, akkor az nem igazi imádat. De akkor hogyan magyarázzuk azt, hogyha a szellem és a lélek ugyanaz a dolog? Hogy mondhatjuk akkor azt, hogy az ószövetségi hívők, imádók nem igazi imádók? Tehát láthatjuk, hogy a szellem annyira különálló, jellegzetes dolog. Istenhez kapcsolódik. Isten felé irányul. Nagyon érdekes, hogyha Dr. Strongtól elolvassuk az ő rendszerezett teológiáját, még akkor is, hogyha ő a szellemet és a lelket egyetlen dolognak tekinti, ugyanannak az alkotóelemnek, de két különböző funkcióval, az egyik Isten felé irányul, a másik a Föld felé irányul. Nagyon érdekes, hogy még a dikotómia hirdetői között is, ha figyelmesen olvassuk az igét, akkor láthatjuk, hogy különbség van a szellem és a lélek között. Beszélhetünk alkotóelemekről, funkciókról, de ne feledjük, hogy a különbség van. Végül, ha nincs különbség lélek és szellem között, akkor hogyan értelmezzük Istennek a szavát? Amikor azt mondta Ádámnak, hogy azon a napon, amelyen eszel a fáról, meghalsz. Értitek? A lélek élt, élő volt. Akkor mi halt meg? Hiszitek, hogy a Biblia Isten szava? A liberális teológusok, ők még a Édenkert történetét sem hiszik. Még Ádám és Éva létezését sem hiszik. Nem hisznek ebben a részben. Mi hisszük, hogy a Biblia Isten szava. Mi hiszünk Ádám és Éva történelmi tényében. Mi hiszük, hogy Isten szava pontos. Isten azt mondta Ádámnak, olvassuk el ezt a részt. 1 Mózes, második rész, 16. vers. A 17. versek, és parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Akkor ezt hogyan magyarázzuk, hogyha a lélek és a szellem ugyanaz a dolog? Mert tudjuk, hogy miután Ádám vett a jó és gonosz tudásának fájáról, szemei megnyíltak. Azok a szemek nem a fizikai szemek voltak, hanem a léleknek a szemei, és öntudatra ébredtek. Felismerték, hogy mezítelenek. Akkor ezt hogyan magyarázzuk? Hogyha végig megyünk a Biblián, és szisztematikusan, tudatosan tanulmányozzuk az igét, akkor felmerül a kérdés, miért használ az ige két különböző szót? És miért beszél az ige a szellem és a lélek szétválasztásáról? Mielőtt megpróbálunk tovább haladni, próbáljuk megmagyarázni a dikotómia hirdetőinek a szavait. De térjünk vissza a zsidók 4. részéhez és a 12. vershez, a szív és lélek szétválasztásához. Miért van szükség szív és lélek szellem és lélek szétválasztására? Mert az igében bárki, aki önközpontú, ezek lelkiesek, lelkiek. És mindenki, aki a szellem szerint él, ők a szellemi emberek. Hogyan tudhatjuk akkor, hogy valaki lélek szerint él, vagyis önközpontú, és honnan tudhatjuk, hogy valaki szellem szerint él? Nagyon fontos ma, hogy szétválasszuk a szellemet és a lelket. Miért? Nézzük meg, mi történik ma. Amikor az emberek a Szent Szellemmel való megtapasztalást keresik, nagyon sok ellentmondás van. Nagyon sokszor a léleknek a megnyilvánulásait a szellem megnyilvánulásának tartják. És mi is gondolhatjuk azt, hogy valami szellemi dolgot tettünk, valami, ami a szellemtől való, és aztán később rájövünk, hogy ez igazából csak tőlünk való volt. Saját magunktól, vagyis a mi lelkünktől. Ez nagyon félrevezető. Saját magunkat is félrevezetjük. És különösen az Úr munkájában. Nagyon sokszor, tehát az Úr munkájában vannak olyanok, akiknek nagyon nagy a lelkük, nagyon okosak, intelligensek. Ezért mondjuk azt, hogy nagy a lelkük. És sokszor a saját lelkéből, a saját intellektuális, saját értelméből merít. Az ő értelméből. És tudjuk, hogy vannak valóban ilyenek. És tudjuk, hogy amikor a tudományos felfedezést nézzük meg, akkor nagyon sok minden csodálatos. És láthatjuk, hogy az emberi elme micsoda dolgokat el tud érni. Csodálatosnak érzed magad, és gondolhatjuk, hogy ez valami, ami nem embertől való. Ez valami magasabb szint. Tehát ma is, amikor vannak, akik Isten munkájában vesznek részt, és sohasem tanulják meg szétválasztani a lelket a szellemtől. Mindig egy keverék van. Ez nagyon veszélyes. Hogyha így marad, akkor nem fogunk növekedni. Korintusban a hívők voltak ajándékaik, nyelveken szólás, a szellemben való megtapasztalások. Azt gondolták, hogy ők szellemiek. És mivel szellemi ajándékokról beszéltek, nyelveken szólás, stb., akkor bizonyára szellemiek. Pál azt mondja, nem. Ti hústestiek vagytok. Hústestiek vagytok. És Krisztusban kisdedek. Nem vagytok szellemiek. Ezért beszél Pál a szellemiről és a hústestiről. Az egyik a szellemhez tartozik, a másik a lélekhez. És Pál azt mondja, miért vannak megosztások közöttetek? Ugyanúgy, mint ahogy a világban van. A világ tele van személyiségekkel, nagy elmékkel, érzelmekkel, akaratokkal. De ha ugyanannak tartjuk a szellemet és a lelket, Mi a forrás? Mi a forrás? A forrás az emberi lélek. Pál azt mondja, ti Krisztusban kisdedek vagytok, hústestiek. Mindent a ti saját lelketekből merítetek. Még most is, amikor már hívőké lettetek. A mi lelkünk átformálódik. De mielőtt átformálódik, olyan életet élünk, ami önközpontú. Tehát testvérek, ez a probléma. Nem ismerjük Isten akaratát. De igazán nem ismerjük. Mert ha tudod, hogy valami a szellemtől van, vagy valami a lélektől, Isten akaratát csak a szellemben tudod megismerni. De ha nincs különbség téve, akkor honnan ismered meg Isten akaratát? És néha megvan neked is a te saját akaratod. És összekevered a saját akaratodat Isten akaratával. Ami tulajdonképp csak a te saját gondolatodból származik. Olvasod az igét, és azt gondolod, hogy hát ez a gondolat biztos Istentől van. Amikor Pál azt mondja, hogy szellemi vagy testi, a forrás az egyiknek a szellem, másiknak a lélek. Testvérek, ha két forrás van, akkor az biztos, hogy két különböző dolog. Hogyha ugyanaz a forrás lenne, akkor nem beszélnénk kétféle vízről. Hogyha ugyanaz a forrás, akkor ugyanaz a víz is. Akkor nem kell beszélni szellemi és testi dolgokról. Tehát Pál tanításából azt gondolom, testvérek, nagyon világos, és láthatjátok, hogy miért fontos megismernünk a szellem és a lélek szétválasztását. Mert különben sohasem ismerjük meg Isten akaratát. Néha azt gondoljuk, hogy csodálatos munkát végzünk. De tulajdonképp nem is a Szent Szellemből merítkezünk. A mi forrásunkat a lelkünkből merítjük. Miért beszéljünk a lélek és a szellem szétválasztásáról? A zsidókhoz írt levélírója ezt az igerészt magyarázza. Mi volt a háttér? Tudjátok, Jairó testvér kívülről megtanulta a zsidókhoz írt levelet, és ezt követően ő nagyon sok tanulmányt is végzett. Úgyhogy elkérhetjük tőle az összes magyarázatos könyvet. Úgyhogy ő biztos magyarázatot tud nektek adni a szellem és a lélek szétválasztásáról. És tudjátok, itt van ennek egy háttere. Úgyhogy Jairo biztos, hogy ebben jobban képzett, mint én. De nem akarom őt nehéz helyzetbe hozni. Hadd osszak meg én is valamit veletek, és a testvér engem kijavíthat. Itt azt mondja az ige, az Istenek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Hogyha tovább olvassuk, akkor ott egy főpapról van szó.
Since we have a great high priest who has gone through the heaven, it refers to our Lord Jesus.
Lévén annak okáit nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, ez az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik. Ez az egész kontextus egybe tartozik. És miért van szó a kétélű fegyvernél? Tulajdonképpen ez a kétélű fegyver a főpap kezében van. Miért beszélünk ízeknek és velőknek megoszlásaik? Mert van egy áldozat az oltáron. Ez egy ószövetségi kép. Az oltáron van egy áldozat. Ez egy égő áldozat. Vagy tulkot, vagy bárányt vittek áldozatul. Hogyha ez egy ökör vagy egy tulok, akkor az égő áldozati törvény szerint akkor az egész tulkot fel kellett helyezni az oltárra. És ezt a következőképpen teszik. Ezt az egész tulkot veszik, és apró darabokra vágják. Ez az eljárásmód. Tehát, hogyha ez egy ökör vagy egy tulok, és ezt felvágják, akkor ez kis darabokat kapunk, de ezeket a kis darabokat egybe teszik, és megégetik. Ez a égő áldozat. Ez egy ószövetségi kép. Erről a zsidókhoz írt levél írója beszél. S itt van egy kés, aminek két éle van. És ez a főpap kezében van ez a kés. És van egy áldozati állat az oltáron. A főpapnak az volt a dolga, hogy ezt darabokra vágja, és aztán égesse meg. Amikor a tűz megemésztette ezt az áldozatot, akkor jó illat szállt fel. És ekkor Isten megelégült. Az Ószövetségben az égő áldozat mindig a mi odaszentelésünket szimbolizálja. Ha mi odaszentelésünk a következő, amikor önmagunkat élő áldozatként ajánljuk fel, emiatt az égő áldozat miatt először is, ez egy teljes. Nem lehet csak részleges áldozatot vinni, teljes áldozat kell. Tehát ez egy teljes áldozat, de ugyanakkor apró darabokban van. Amikor oda adod magad először az Úrnak, akkor teljes egész vagy. De ezt fel kell darabolni apró darabokra, és aztán megégetni. Tehát testvérek, Pál azt mondja, szálljátok oda magatokat élő áldozatul. Más szóval, testünket visszük áldozatul, ugyanúgy, mint ez az égő áldozat. Ott vagyunk az oltáron, ott vagyunk fent az oltáron, és nem teszünk semmit. Mielőtt az Úr elfogadhatja mi oda szentelésünket, ő neki valamit tennie kell. Használnia kell a kést a kezében. Ő fel kell, hogy darabolja mi áldozatunkat, minket, és akkor apró darabok lesznek. De ezek a darabok még mindig ott vannak. Azt mondhatjuk, hogy ez egyetlen tulokból származik, de nagyon sok darabja van. Minden darabot fel kell áldozni az Úrnak. De mint egész is fel van áldozva az Úr számára. Tehát a papnak valamit tennie kellett. Külsőleg az, hogy feldarabolja, azt gondolhatjuk, hogy ez nagyon egyszerű, de nem egészen így van. Ellenkezőleg. Az ószövetségi papok nagyon hozzáértő hentesek voltak. Tudjátok, hogy kell felvágni a csirkét darabokra? Egyáltalán nem könnyű. De most ott van egy egész tulok, és azt kell darabokra vágni. Ez operáció az oltáron. Mielőtt felajánlod, feláldozod magad az Úrnak, a kereszt munkáján kell keresztül menned. Valahogyan az Úr elkezd munkálkodni az életünkben. Azt gondolhatod, hogy én majd meg fogom ezt őrizni egy egységben. Megőrzöm az egységet és a méltóságot. Testvérek, ha odaadjuk az 5 kenyeret és a 2 halat, és az Úr meg akarja ezt áldani, akkor a következő dolog az, hogy ő megtöri a kenyeret. Soha ne várd azt, hogy felajánlod a... Felajánlod a kenyeredet, és majd az egy darab marad, úgy egybe marad. Ha az Úr kezébe teszed, minden odaszentelés annak a lehetősége, hogy az Úr megtörjön téged darabokra, ami már többé nem lesz ugyanaz. Tehát mi az odaszentelés? Azt jelenti, hogy én most oda helyezem magam az oltárra, és az az oltár az én operációmnak az asztala. És a főpap tudja, hogy ő mit cselekszik. Testvérek, azt mondtam, hogyha 5 kenyeret oda viszünk, és 5000-et akarsz jól lakatni vele, ez a probléma ma. Miért van az, hogy ma 5 kenyér még egyetlen egy embernek sem tudja az éhségét csillapítani? Egyrészt a odaszentelés a probléma, a másik pedig az, hogy megtartanak valamit úgy teljesen, egészében. De hogyha az Úr kezébe kerül, ő megtöri, akkor te kisebb leszel. És minél inkább apró darabok lesznek belőled, a többiek, az emberek fogják az egészet megkapni, és megelégednek, az éhségük csillapszik, ők az egésszel elégszenek meg. De ha te megtartod magad egésznek, akkor te csak magadat fogod táplálni. Nem fogsz másokat tudni táplálni. Ezért van az, hogy odaszánjuk magunkat, az Úr kezébe vesz, és megtör minket. Amikor a teljes tulkot felajánljuk az Úrnak, mindennek, Isten terve szerint mindennek teljesnek kell lenni, egésznek kell lenni, vagy egy teljes egész galambnak. Hogyha te szegény vagy gazdag, akkor is valami egészet kell hozni az Úrnak. Ez az égő áldozat. Hogyha mi a főpap kezében vagyunk, akkor ő majd elvégzi az operáció munkáját. Isten igéjével, az ő késével, az ő kezében szétválasztja a mi szellemünket a lelkünktől. Mit jelent ez? Gondoljátok, hogy a lélek és a szellem ugyanaz? akkor, ha ugyanaz, akkor miért van két szóra, hogy lélek és szellem? Miért beszél ízekről és velőkről? A csontról és a velőről. A csont az csont, a velő az velő. Összekapcsolódnak, de két különböző dolog. A velő az, ahol a vér képződik. A csont az csont, a velő az velő. Probléma az, hogyha nem vagy elég hozzáértő, hogyha nem tudod, hogy hogy kell az operációt elvégezni, még akkor is, hogyha valami éles kardot használsz, vagy kést használsz, hogy tudod szétválasztani a velőt a csonttól? Amikor elérünk az ízekig, ott akadályba ütközünk. Nem tudsz tovább menni a késeddel, de hál' az Úrnak. Ez a kés a főpap kezében van. És a mi Úrunk, ő egy hozzáértő főpap. Tehát ne aggódjunk afelől, hogy hogy választódik szét a lelkünk a szellemünktől. Tudjuk, hogy hogyha keverék van, az csak akadály a még hívő életünk növekedésében. Tehát egy dolgot kell tennünk. Semmit. Csak add oda magadat az oltárra. Nem arról van szó, hogy te majd szét tudod választani a lelket a szellemtől. De egy napon, amikor olvasod az igét, amikor az Úr jelenlétében vagy, valahogyan csak áldozat vagy, de ahogy tanulmányozod az igét, és a főpap felhasználja azt az igét, belevág a lényünkbe, megmutatja, hogy a te hívő életed egy kudarc. Azt gondoltad, hogy csodálatos munkás vagy. Itt is, ott is munkálkodsz. Azt gondolod, hogy az életed közvetíted mások felé, de nem vagy tudatosan abban, hogy tulajdonképp magad ismertes, önmagadat ismerteted meg másokkal. A te nagy intellektuális képességedet. És az emberek azt gondolják, hogy ez az Úrtól van. De amikor az Úr jelenlétében vagy, és magad élő áldozatként adod oda, és olvasod az igét, valahogyan a Szent Szellem az ő ujját ráteszi, és megszégyenülsz. Azt mondtad magadnak, hogy azt gondoltam, milyen sikeres vagyok. Azt gondoltam, milyen sok embernek segítettem. Azt gondoltam, hogy a Szent Szellem töltött be, de én csak olyan voltam, mint Jób. Most már tudom. Korábban csak hallottam felőled. Most már látlak. És porba hullok. Most már tudom. Tudom, hogy mit tettem korábban. Amit korábban tettem, annak a forrása igazából az én lelkem volt. Tehát, testvérek, hogyha nincs különbségtétel szellem és lélek között, akkor miért foglalkozzunk ezzel? A főpapnak miért kellett ilyen munkát végezni? Hogyha ennek közel van ahhoz, amit az Úr ma végez, ez a kereszt munkája. És így a szellem és a lélek szétválasztódik. És tudni fogod, hogy ez Isten akarata. Különben pedig megvan a saját kívánságod, és összekevered Isten akaratával. Különösen a fiatalok. Fiatalok tudni akarják Isten akaratát, hogy vajon Isten akarata ez, hogy feleségül vegyem ezt a lányt, vagy hozzámenjek ahhoz a férfihoz. De testvérek, hogyha már a sebváltót az egyesbe tetted, akkor azt jelenti, hogy előre fog menni az autó. És akkor még mindig megkérdezed magadat, vagy megkérdezed, hogy előre menjek, vagy hátra. De hát már választottál. Már annyira vonz téged az a hívő lány, és azt gondolod, hogy ez Isten akarata kell, hogy legyen. De ha meg akarod ismerni Isten akaratát, akkor tedd a sebváltódat üresbe. De hogyha már választottál, hogyha már vonzódsz, hogyha már ott a vonzalom, de mégis Isten akaratát akarod megérteni, keresheted az ő akaratát, akarom az igét tanulmányozni, hogy mi az Isten akarata. Nagyon érdekes. Mivel már vonzódsz ahhoz a hívő lányhoz, akkor amikor az igét olvasod, akkor minden ige ezt támasztja alá. Akkor az Úr biztosan a megfelelő jelet adja nekem most. Testvérek, nem ez a módja. Csak akkor, amikor oda szenteljük magunkat, vagyis a sebváltót üresbe teszed, akkor a főpap jön és szétválasztja a szellemet a lélektől. És akkor fogod tudni, hogy ez az én vonzalmam, vagy ez Isten akarata. És ha tényleg Isten akaratát keresed, akkor oda mész az Úrhoz, és azt mondod, Uram, akarod, hogy elengedjem ezt a hívő lányt? Kész vagyok rá. Különben testvérek, sohasem fogjátok megismerni Isten akaratát. Különben mindig össze fogod keresni a saját akaratodat Isten akaratával. Ez azt jelenti, hogy a lelkünk nincs szétválasztva a szellemünktől. Tehát, ha meg akarod ismerni Isten akaratát, akkor járj szellem szerint. Amikor szellemben jársz, akkor képesek vagyunk megismerni Isten akaratát. A lélek és a szellem szétválasztása nagyon-nagyon fontos. Ez az érettségre jutásunk titka.